Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt hegyházunk a mai vasárnapra, a prédikáció alapjául rendelte és megírva találjuk Pálnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezet 18. versétől a 23. versig a következőképpen. Pál így ír: mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a múlt héten az istentiszteleten említettem, hogy nagyon nagy öröm számomra az, hogy gyakorivá vált mostanában a konfirmáció. Hiszen most már egy évben nem csak egyszer, vagy mondjuk, hogy a pécelt is hozzá számítjuk, kétszer van konfirmáció, hanem ezen kívül évközben gyakran. Péceli munkatársamnak így mondtam idézőjelbe, hogy hát úgy látszik, hogy most már sportot űzünk a konfirmációból. És ez nagyon nagy öröm. Egyrészt azért, mert arról szól, hogy sokak vannak a gyülekezetekben, akiket Isten megszólít, megérint, és akik szeretnének erre választ adni az Istennek. Másrészt viszont azt is mondhatom, hogy nehézség ez. Arról olvasunk itt az igében, hogy sóhajtozunk, vajúdunk, és ez az egyházra is igaz. Az egyház is sóhajtozik és vajúdik mindez ideig. Tudnillik, nem működnek a régi formák. Nem működnek a régi, jól, olajozottan működő szokások, amihez annyira szeretnénk ragaszkodni. Hiszen egyrészről látjuk azt, hogy sokan vannak, akik szeretnének Istenhez közeledni, de másrészt azt látjuk, hogy hát kevesebben vannak, akik a szokásos módon konfirmálnak, mint ahogyan mondjuk 25 éve vagy 50 éve, akiket szoktunk köszönteni ilyenkor. Igen, sóhajtozunk és vajúdunk, mert nehezebben mennek a dolgok, de a másik oldalról viszont látni kell azt, hogy megvan ebben a másfajta irányban, megvan ennek a másfajta útnak a pozitívuma is. Sokan vannak, akik saját maguk döntenek arról a későbbiekben, jól átrágva a dolgokat magukban, hogy szeretnének döntést hozni az Úr Jézus mellett. Mondtam, hogy onnan folytatom, hogy egy héttel ezelőtt örömmel számoltam be arról, hogy gyakorivá vált a konfirmáció, hiszen május 15-én itt Nagytarcsán volt, aztán egy héttel ezelőtt, június 12-én Pécelen, de azt nem is említettem, hogy decemberben Pécelen 4 felnőtt kérte a konfirmációját, illetve húsvét utáni első vasárnap szintén Pécelen egy házaspár kérte a konfirmációját, illetve a keresztelőjét fehér vasárnapon, és ugyanakkor már folyik a felkészítés hogy aztán majd október-november folyamán ismét három felnőtt konfirmáljon Pécelen, akik közül ketten hittanosaimnak a szülei. És most pedig itt Nagytartsán, ugye Pistinek a konfirmációra kerül sor, gondoltam is, hogy azért már illendő lenne, hogy ne csak a pici leány gyülekezetünkben legyen ilyen nagy létszámmal és egymás után felnőtt konfirmáció, hanem legyen az anyagyülekezetben is. Nagyon fontos lenne, hogy az anyagyülekezet is ébredjen fel. Az anyagyülekezet is induljon el. Specialitás akkor, amikor konfirmáció van a gyülekezetben, hogy kimondottan a konfirmandusnak szól az Isten igéje. Úgyhogy most te vagy, Pisti, itt ilyen szempontból a középpontban, de mondhatom azt, hogy hát kedves Pisti, most csak neked, de nem csak most, hanem mindig. Mindig neked szól az Isten igéje a templomban, a gyülekezetben, mert mindig úgy kell vennünk nekünk gyülekezet tagoknak, hogy csak nekünk szól az Isten igéje. Nem a másiknak, nem annak, aki nincsen itt, hanem mindig nekünk szól az Isten igéje. És akkor térjünk rá, hogy mit szól most akkor csak neked? Mit szól most csak a gyülekezetnek az Isten igéje? Amikor néhány nappal ezelőtt az utolsó leckéket vettük, mert hát azért ezt is hozzá kell tenni, hogy tudja a gyülekezet, hogy egy ilyen felkészítés azért nem rövid időt vesz igénybe, hiszen 32-33 lecke van ebben a Prőle könyvben, amit használok a felkészítésre. Nagyon régi ugye, anyagot használok, mert hát a régi anyagok azok sokkal-sokkal alaposabbak és jobbak az újabbaknál, ezt be kell vallani. Prőle Károlynak az Evangélium igazságok című hittankönyve foglalja össze szerintem a legjobban az evangélikus tanítást. Szóval hosszú idő áll mögöttünk, és amikor ezen a héten az utolsó leckéket vettük át, amelyek az utolsó időkről szólnak, arról tanultunk, és éppen a most felolvasott szakaszból olvastam, akkor még nem tudtam, hogy most vasárnap is ez lesz a prédikációs alapige. Nem tudtam, hogy itt is arról kell szólnunk, hogy nem csak az ember maga romlott meg, és sóhajtozik, és vajudik ebben a megromlott testben, hanem az egész teremtett világ megromlott. Az egész teremtett világ szenved a pusztulás által. Egyetlen példát szeretnék hozni a végtelen sok példa közül arra, hogy miért is szenved ez a világ, és miért is szenvedünk mi magunk is. A példám az a siker. Tudnilik, az egyik legnépszerűbb bálvány a mai világban az a siker. Nem véletlen, hogy a második megkísértése Jézusnak erről szól. Vezd le magadat a templom párkányáról, és Isten angyalai megőriznek. Sikeres leszel. És elismernek téged. Na ez a siker, az elismerés, eredmények elérése, ez nagyon-nagyon belénk van ivódva. Madonna így vall a siker vonzerejéről. Ezt írja, hogy vasakaratom van, amelyet mindig is arra használtam, hogy legyőzzem az alkalmatlanság borzasztó érzését. Amikor sikerül visszavernem a támadását, különleges emberi lénynek érzem magam, de aztán egy újabb szintre érve megint azt hiszem, hogy középszerű vagyok, és nincs bennem semmi érdekes. Újra, meg újra. A középszerűségtől való rettentő félelem mozgat az életben, sőt űz és hajt szakadatlanul. Mert hiába lettem valaki, még mindig bizonyítanom kell, hogy vagyok valaki. A küzdelem még nem ért véget, és vélhetően soha nem is fog. Látjuk, érezzük, a siker mennyire sérülékeny, és mennyire véges. Túl van egy sikeren, utána megint középszerűnek, megint alkalmatlannak érzi magát. Pedig olyan valakiről van szó, akinek van hangja. Olyan valakiről van szó, akit nagyon sokan bálványoznak. És ez a bálvány alkalmatlannak érzi magát. Azt hiszem, hogy Isten állította elénk példaképpen a sztárok életét. Hogy ezen keresztül essen le a tantusz. Lássuk meg azt, hogy nem fogunk előrébb jutni, bármilyen sikert is érünk el. A lelki életben nem fogunk előbbre jutni. Nem véletlenül előttünk vannak, mint a kirakatban. Mindig a reflektorfényben, mindig a tévében, mindig az interneten. Ott vannak a hírek, ott vannak az elért eredmények, és ott vannak az összetört életek. Hogy lássa az ember, hogy nem ez az út, ami számunkra az elégedettséget adja. A következő, amit egy bizonyos Mary Bell fogalmaz meg, azt mondja, manapság az emberek nem az alkoholfogyasztást viszik túlzásba, hanem a saját életüket terhelik túl. Ha az ember sikeres, az azt jelenti, hogy jó dolgok történnek vele. Befejez egy projektet, és ettől úgy érzi, hogy hegyeket tudna megmozgatni. Csak hogy ez az érzés nem tart örökké. Az illető lassan visszacsúszik a hétköznapi szintre, új projektbe kellene kezdenem, gondolja, de ezzel még nem mozdult ki a normális szintről. Élvezi az eufóriát, ezért újra meg újra át akarja élni. A baj csak az, hogy senki sem képes folyamatosan szárnyalni. Egyszer fent, máskor lent. Tegyük fel, hogy valaki már régóta dolgozik egy üzleten, de végül nem jár sikerrel. Ettől aztán oda lesz az önbecsülése, mert külső tényezőkre építette értékessége tudatát. Egy idő elteltével egyre gyakrabban érzi magát a padlón. A sikerek mind kevésbé elégítik ki. Talán nyélbe üt egy jóval nagyobb volumenű üzletet annál, amelyikről korábban lemaradt, de mégsem kerül eufórikus állapotba. Legközelebb már a normális szintre sem tud visszatérni, mert annyira ambicionálja, hogy a következő vállalkozása is sikerüljön. A siker rabságában élni semmiben sem különbözik bármely más szenvedélybetegségtől. És akkor talán most már értjük azt, hogy miért van, hogy elveszít valaki a tőzsdén egy pár száz milliót, igaz, hogy marad neki még sokkal több, mint amivel bármelyikünk rendelkezik, és öngyilkosságot követel. Már értjük, hogy a siker közvetítette eufórikus állapot, hiánya okozza mindezt. És éppen ezért mondom én nagyon sokszor, hogy nem kell nekünk ezeket az embereket irigyelni, inkább segíteni. Mi vagyunk abban a helyzetben, hogy segítsük őket. Az, hogy neki van pár száz milliója, vagy egy-két milliárdja, az nem azt jelenti, hogy ő segíthetne nekünk. Ő nem tud rajtunk segíteni. De nekünk, akiknek megvan a megváltásnak az üzenete, mi tudunk segíteni rajtuk. Menni kell utánuk. Lehet, hogy nem csak azért állította Isten a rivalda fényben ezeket az embereket, a kirakatba ezeket az embereket, hogy számunkra példákká legyenek, hogy mennyire boldogtalan az életük, hanem azért is, hogy segítsünk nekik. Egy következő példa, egy bizonyos Chris Evert, a 70-es, 80-as évek női teniszezője, világcsúcsot állított fel, és azt mondja, hogy fogalmam sem volt, hogy ki lennék, vagy mihez kezdhetnék a tenisz nélkül. Depressziós lettem és megijedtem, mert az életemet javarész azt határozta meg, hogy teniszcsillag vagyok. Teljesen elbizonytalanodtam. A győzelmeim miatt éreztem úgy, hogy vagyok valaki. A győzelmeim miatt éreztem magam csinosnak. Úgy rákaptam, mint mások a kábítószerre. Szükségem volt a győzelemre és a tapsra ahhoz, hogy valakinek érezzem magamat. És még egy bizonyos Nathan Hatch fogalmaz arról, egy egyetemnek az elnöke kutatásai során arra jött rá, hogy azt mondja, a fiatalok közül nagyon nagy arányban törtetnek azért, hogy pénzügyi szakemberek, tanácsadók, társasági jogászok, szakorvosok válnak belőlük, mégpedig miért? Azért, hogy magas fizetést érjenek el a siker reményében, amellyel ezek a szakmák kecsegtetik őket. Hatch szerint a hallgatók jellemzően nem az életük értelmét és célját keresve akarnak tovább tanulni, vagyis nem arra a kérdésre próbálnak választ adni, amikor hivatást választanak, hogy mivel tehetnék jobbá az emberek életét, hanem kizárólag az érdekli őket, hogy mivel tehetnék jobbá a sajátjukat. És ezek után nem is csoda, vonja le a következtetés, hogy sokan semmi örömüket nem találják a munkájukban, sőt, frusztráltá váltak. Igen. És azért kapcsolódik nagyon-nagyon jól ez a gondolat a mai vasárnaphoz, mert a mai ágendai téma minden evangélikus templomban ez a téma, hogy Isten hívása és hivatásunk. Milyen hivatást választunk? Olyan hivatást választunk, amit a sikerorientáltságunk fog determinálni, az határozza meg, hogy nekünk minél könnyebb legyen, minél több sikerünk legyen, vagy pedig azt határozza meg, hogy hogyan tudok segíteni az embereknek. Tehát nem arról volt itt szó, hogy nem lehet valaki pénzügyben keresztényként jó szakember, nem arról van itt szó, hogy nem lehet valaki jogász, hanem arról volt szó, hogy ne azért legyen valaki, ne azért helyezkedjen el ezen a területen, mert vágyik a sikerre, hanem azért, hogy megtalálja a hivatását, amire Isten hívja. A siker elmúlik, és ezért okoz szenvedést az ember számára. Szenvedés a következménye a sikernek. Hiszen nyilvánvaló, hogy Madonna nem fogja tudni már azt a hangot produkálni most már idősödő korban, mint amit régebben. Vagy nyilván nem tudja egy vállalkozó, vagy nem tudja senki sem ugyanazt a munkatempót diktálni magának, mint amit fiatal korában. Nem csoda, hogy egy sportoló a sikeres életút után depresszióba süllyed. Szenvedést okoz a siker elmúlása. Ez a következménye. És éppen ezért fontos, hogy az igazi siker felé nézzünk. Hogy növekedjünk a szenvedés közepette. Ugye így fogalmaztam egyszer régebben, hogy az a szó, ami itt szerepel, vajúdik, azt jelenti, hogy szenvedve növekedni. Mert nincsen növekedés, fáradtság és lemondás nélkül. Ezt hiába hirdetik mostanában mindenfele úton, útfélen, hogy szenvedés, lemondás, sport, meg mindenféle étkezéstől való tartózkodás nélkül le lehet fogyni. Ilyet nem mondjon senki, mert nem létezik. Csak is szenvedés által van előrelépés. Csak is de ezt nyilván a mai ember nem akarja elfogadni, és nem akarja vállalni. Szóval arról szól Pál apostol, hogy szenvedve növekedhetünk, Jézust mindig is zaklatták azzal kapcsolatban, hogy mikor fog már sikert elérni, mikor fogja megragadni a hatalmat, mikor mai kifejezésekkel élve, mikor fog már bele valamilyen hálózatépítésbe, mikor fog már bele vagy valamilyen jövedelmező vállalkozásba, mikor nyit irodát, mikor indul a választásokon. És nyilván, hogy minket is ezzel zaklatnak, nyilván, hogy minket is ebbe az irányba akarnak tolni, Isten viszont arra hív, hogy menj és kezdj el szolgálni a másik ember felé. És emellett nyilván lehet bármi jöhet ezen közben, de az alap az, hogy menj és szolgálj Istennek, és növekedj. Mert a keresztény ember mindig tudhatja, hogy a java a szenvedés után hátra van, hiszen a vajúdás arról szól, hogy gyermek fog születni. A szenvedés a világban, a mi sóhajtozásunk, az egyháznak a sóhajtozása is arról szól, hogy következik valami nagyon jó, amit az Isten elkészített nekünk. A szenvedés mindig növekedést jelent, mindig arról szól, hogy közeledik valami, amit az Isten készít, amit már nem én készítek, nem ember készít, az Isten készíti. Nagyon tetszett nekem az, amikor egy idős néni, amikor megvendégelték, és látta a desszertes villát a tányérja fölött, az asztalon, akkor azt mondta, engem ez arra emlékeztet, hogy a java még hátra van. Ennél nincsen fontosabb. Ez az igazi siker. Amikor valaki eljut oda, hogy tudom, hogy a földi pályám az lefelé ível, tudom, hogy nagyon sok minden elmúlik, tudom, hogy nagyon sok mindent el kell, hogy engedjek, de a java még hátra van. Mert Jézus ezért vállalta a szenvedést. Ezért vállalta a halált értünk, és támad fel. Amikor kivonulunk a templomból, akkor majd kezünkbe fogunk kapni egy igés kártyát. Emlékeztessen bennünket erre, hogy a szenvedés növekedést ad, és hogy a java még hátra van. Így szól az ige, örök életet adott nekünk az Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük neked, hogy te nem arra néztél, hogy mit várnak el tőled, nem arra tekintettél, hogy mit tart ez a világ sikernek, sikeresnek, hanem bevállaltad a legnehezebb életutat. Mert tudtad, hogy egyedül az fontos, hogy az Atya mit vár el tőled, hogy az Atya Isten miért küldött. Urunk, segíts, hogy mi is így találjuk meg a földi hivatásunkat. Hogy ne arra nézzünk, hogy mit vár el a környezetünk, mit tart menő szakmának, menő iránynak, hanem azt nézzük meg, hogy te mire hívtál el. És arra is kérünk, hogy segíts elfogadni a szenvedést, a vajódást, mint annak az előjelét, hogy te ezen keresztül felkészítesz és elvezetsz arra az életre, ahol már nem lesz szenvedés. Új életre, és ehhez új erőt adsz számunkra. Amen.